Áldunk téged, Urunk, azért, hogy határokon túlível ennek a hétnek a hatása is. És most különösen is köszönjük neked azokat, akik imádkoznak értünk otthonról, Budapestről. Köszönjük neked, hogy bár testben nem mindenki lehet itt, de lélekben többen vagyunk. És köszönjük neked, hogy azzal a reménységgel lehetünk együtt, hogy amit te most itt nekünk mondasz, az nem csak nekünk fontos, hogy továbbadhatjuk szavakban, cselekedetekben, életünkkel. Kérünk is azért, indíts minket arra, hogy továbbadjuk, hogy elmondjuk, hogy mások kincse is lehessen, amit mi kaptunk tőled. Köszönjük neked, hogy ma is az evangéliumban gyönyörködhetünk, abban, amit elvégzel a mi életünkben. Kérünk téged azért, hogy hadd legyen valóban örömünk, és tudjuk egymást is majd egymás hite által építeni, megerősíteni. Tégy minket ebben a te áldott eszközeiddé. Amen. Újra olvasom az most már többször hallott igeszakaszt, Korintusi második levél 5. részéből. Pál apostol így szól: mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne. És a 19. versnek az elejét újraolvasom. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Azon gondolkoztam el a tegnap délelőtti szolgálat után, azt hallgatva, hogy van ez a kifejezés, hogy Krisztus szolgálata, ez tulajdonképpen egy kétértelmű kifejezés. Nyelvészeti szempontból mindenképpen. Krisztus szolgálata. Föltehetjük a kérdést, hogy ki szolgál kit. Lehet úgy is érteni, hogy Krisztus szolgálata azt jelenti, hogy Krisztus szolgálja a mennyei atyát, meg véghez viszi az ő akaratát mi közöttünk. Ez, amit a nyelvészek úgy szoktak nevezni, hogy genitívus subjektívus, az alanyi birtokos szerkezet, amikor az alanya a birtokos szerkezetnek benne van, hogy Krisztus az, aki szolgál, Krisztus szolgálata esetében. De úgy is lehet érteni ezt a kifejezést, hogy Krisztus szolgálata az, amikor mi, akik benne hiszünk, mi szolgáljuk őt, az ő akarata szerint élünk és cselekszünk. Ez, amit genitívus objektívusnak neveznek az okosok, a tárgyi birtokos eset. Krisztust szolgáljuk, ez Krisztus szolgálata. Kétértelmű kifejezés, legalábbis nyelvészeti értelemben mindenképpen az. Csak hogy arra jutottam, hallgatva azt, amit Krisztina mondott mi nekünk, hogy tartalmi szempontból semmiképpen sem kétértelmű, hanem egyértelmű ez a kifejezés, mert hogy amikor Krisztus szolgál az atyának, és mi közöttünk véghez viszi az ő akaratát, ugyanazt cselekszi, amit aztán általunk akar cselekedni. Amit ő testi ittléte idején végzett, azt végzi a mi szolgálatunk által is, minket is erre indít. És persze a békéltetés szolgálatának volt egy olyan része, a leggyönyörűbb része, a legnagyobb része, legcsodálatosabb része, amiben nem lehet részünk, ami a kereszten történt, az csak ő vihette véghez. Csak ő halhatott meg értünk. De ugyanakkor annak a folytatásában, az örömhír továbbadásában minket is felhasznál. És minket is Krisztus szolgálatába állít be, abba, amit ő végzett földi itt léte idején. Téged is, meg engem is ebbe állít be. Gondolhatunk arra a boldog mondásra, amit talán sokan fejből is ismerünk, ami talán pontosabb lenne így fordítani, hogy boldogok a békességen munkálkodók, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Jézus Krisztus az Isten fia, és Isten fia természetéhez tartozik az ő életének a középpontjában van a békességnek a munkálása. De mi is Isten fiai lehetünk Jézus Krisztus által, és ha Isten fiaivá leszünk, akkor onnantól kezdve a mi új természetünkhöz, mint új teremtés az új természetünkhöz, hozzá kapcsolódik ez, hogy mi is a békességen munkálkodó emberekké válunk. Tegnap délelőtt nagyon világosan és gyakorlatiasan hallhattunk erről. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy mit váltott ki ez a nagyszerű, csodálatos kijelentés, ez a drága kijelentés mi belőlünk, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát a mi Urunk. Elköteleztük-e magunkat először, vagy talán újra, Krisztus szolgálata mellett? Amellett, amit ő hűségesen végzett a mi érdekünkben, itt a földi évek során, amellett, amit ő hűségesen végzett azóta is az ő egyháza által, hogy mi hozzánk is eljusson az evangélium, amellett elköteleződtünk-e, hogy mi is részesei legyünk ennek a szolgálatnak, Krisztus szolgálatának. Ha igen, akkor előbb-utóbb megkerülhetetlenné válik az a kérdés, hogy hol kell nekem végeznem ezt a szolgálatot? Vagy hol kell nekünk, mint gyülekezetnek végeznünk ezt a szolgálatot? Isten igéje elkötelez bennünket a háborúságban élők felé, hogy hirdessük a békesség örömhírét nekik, de pontosan kifelé kötelez el bennünket. Kik felé van nekünk szolgálatunk? Gondolkozzunk el ma ezen. Induljunk el onnan, ahonnan ez a nagyszerű szolgálat elindult, Jézus Krisztus missziói parancsától. Sokan valószínűleg fejből is tudjuk ezt a néhány mondatot, hiszen minden keresztelési istentiszteleten el szokott hangozni a missziói parancs. Mit mond Jézus, kiknek kell hirdetni az evangéliumot? Minden népnek. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, mondja Jézus. Azt gondolom, hogy ha van olyan parancsa, ami első hallásra elbátortalaníthat bennünket, Jézusnak egyébként több ilyen parancsa is van, de ez kiemelten, ez egészen biztosan ilyen. Hányan élünk ma nagyjából a világon, emberek? 14 milliárdot tényleg? Az kicsit túlzásnak hangzik, de én is a 7,5-8-at hallottam utoljára. Az nagyjából stimmelhet, ugye? Most azt gondolom, hogy ez az a nagyságrend, amit elképzelni sem tudunk. Hogy mennyi 10-12 ember, azt el tudjuk képzelni, a kis csoportban ennyien vagyunk együtt. Vagy hogy mennyi 150 ember, vagy 150-200 ember, itt körbe tekintünk, mondjuk nagyjából 200-an lehetünk ezt. Nagyjából föl tudjuk mérni. Még talán azt is föl tudjuk nagyjából mérni, akik voltak már mondjuk stadionban, hogy egy 60-70 ezer ember mennyi lehet. De azt, hogy 7,5-8 milliárd, vagy akár 10 milliárd, vagy akárhány milliárd ember él a világon, ha csak én amikor még először általános iskolás koromban hallottam ezt a számot, akkor 4,5 milliárd volt, az is olyan, hogy nem tudjuk elképzelni. Fogalmunk sincsen róla, hogy mennyi az a 4,5 milliárd vagy 5 milliárd ember, annál több, még kevésbé tudjuk. Vagy arra gondoltam, hogy hány nyelv létezik a világon. Ugye itt most a nyelvészek kiméljenek, mert hogy ők el fogják mondani, hogy nem lehet azt olyan pontosan megmondani, mert hogy mit tekintünk nyelvnek, hol kezdődik, hol végződik, stb. Én is foglalkozom nyelvészettel. Nem könnyű megmondani, de ilyen 5-10 ezer körül lőhetjük be, ha nagyon szűk lelkűek vagyunk, szűkkeblűek vagyunk, akkor 5, ha nagyon bőre vesszük, akkor 10 ezer körül lehet. Mennyit tudunk ebből megtanulni? Van-e olyan közöttünk, aki mondjuk 15-nél többet megtanult? 10-nél többet? Én azon gondolkoztam, hogy én eddig életem folyamán 9 nyelvet tanultam, és ebből nagyjából egy olyan van, amelyiket olyan többé-kevésbé folyékonyan beszélni tudok, ez a magyar. A többi 8 az sokszor nekem is idegen, pedig tanultam ezeket. Ráadásul a 8-ból 4 az holt nyelv, azt már úgy sem lehet használni arra, hogy valakinek az evangéliumot hirdesse az ember. De azt gondolom, hogy így együttvéve is, hogyha most megnéznénk azt, hogy milyen nyelveket tanultunk, én azt gondolom, hogy 2 tucatnál tovább nem jutnánk el az 5-10 ezer nyelvből. hogyan mondhat Jézus olyat, hogy minden népet tegyetek tanítvánnyá? Vagy csak, ha még tovább szűkítjük a kört, hány ország van nagyjából a Földön? 200 körül pontosan. Igen, 193, ez ilyen percről percre változó adat, tehát időnként kiválik egy ország a másikból, és időnként egyesülnek más országok egymással. Mondjuk a 200-at nagyjából belőhetjük. Ha mindenhol csak fél évet el szeretnénk tölteni, akkor mennyi időre lenne szükségünk arra, hogy végigjárjuk ezeket az országokat? 100 évre lenne szükségünk. Szerintem nagyjából ezen a ponton feladhatjuk azt, hogy itt ezt megtegyük. Akkor félreértésről van szó, vagy valami nagyszerű, túlzó kép ez, amit Jézus mond, hogy menjetek el és tegyetek minden népet tanítvánnyá. Éppen a mai igénk az, ami megerősíti, hogy Istennek tényleg az egész világon terve van a misszióval. Az egész világon terve van azzal, hogy eljusson az evangélium minél több emberhez. Ha megfigyeltük, az a félmondat, amit most felolvastam, szinte szó szerint ismétli az előző vers egy szakaszát. Azt olvastuk itt az előző versben, a 18. versben, hogy Isten megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. Itt meg azt olvastuk, hogy Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Szinte szó szerint egyezik, egyetlen egy szó az, ami látványosan különbözik. Először arról van szó, hogy minket, és másodszor az, hogy a világot, ugye Krisztus által Krisztusban, ez tartalmilag ugyanarra vonatkozik valószínűleg. Tehát a világot békéltette meg önmagával, és amikor a mi szolgálatunkról beszélni kezd, akkor azt mondja, hogy nem csupán annyi, hogy minket, engem meg téged megbékéltetett, hanem hogy ha körülnézünk a világban, bárhol, mindenhova vonatkozik az evangéliumnak az üzenete. Akkor az lehetséges, hogy Jézus lehetetlent kíván tőlünk? Hadd mondjam így, hogy igenis, meg nem is. Igenis, meg nem is. Azzal kezdtem, hogy kinek a munkája Krisztus szolgálata. Krisztus szolgálata, mit jelent ez? Ha az én szolgálatom lenne, akkor az lehetetlen volna. Akkor most azonnal föltetném a kezemet, hogy én ezt nem tudom elvégezni. Végső soron azonban mindig Krisztus végzi a Krisztus szolgálatát. Még akkor is, amikor minket használ föl ebben az ő szent lelkével, ő végzi el mi általunk és mi bennünk a szolgálatát. És Krisztus által Isten végzi el. Tehát nem a mi nagyságrendjeinket tűzi ki célul. Mert Istennek nem azok a határai, amelyek között mi élünk. Nem a mi határaink között mozog, mi magunk az ő eszközei, az ő munkatársai vagyunk egy-egy területen, az összkép azonban sokkal nagyobb távlatokat fog át. Ahogyan Jézus egyszer mondta, embereknek lehetetlen, ez azt gondolom, hogy a missziói parancsra is igaz, embereknek lehetetlen, mint Jézus, talán bátran mondhatjuk, minden parancsára igaz, hogy végső értelmében embereknek lehetetlen, de Isten számára nincsen lehetetlen, neki lehetséges. És mégis lehetségessé válik a számunkra, éppen ezért, mert Isten lehetségessé teszi, mert kiknek szól a parancs, kinek szól a parancs? Nem egy-egy tanítványnak mondja, nem mondja azt, hogy Péter, te is menj el, és minden népet tégy tanítványá, András, te is menj el, és tegyél minden népet tanítványá, János, te is menj el, és minden népet tegyél tanítványá, hanem a tanítványai közösségének mondja, az egyháznak. Az egyháznak mondja, amelyik ott magvában az a néhány ember volt, talán a 11, talán még néhányan ott voltak a tágabb tanítványi körből. Ennek a körnek mondja, az egyháznak mondja. Nem minden egyes tanítványnak külön feladata minden nép tanítványát étele, hanem, és itt szeretném ezt aláhúzni, közös feladatunk. Közös feladatunk, tehát még nem is úgy, hogy felosztjuk egymás között. A ókorban mindenféle szép legendákat gyártottak az apostolokról, hogy miután Jézus kiadta a parancsot, akkor ők maguk elé tették a világtérképet, húztak egy határt, Tamás, te idemész, Jakab, te odamész, Máté, te odamész, és akkor mindenki ment a maga területére. Ezt nem tudjuk, hogy volt-e ilyen felosztása a világnak az apostolok között, de itt az, hogy közös a szolgálatunk, az többet jelent ennél, és nem is elsősorban ezt jelenti, hogy felosztjuk egymás között. Jézus követői soha nem egyéni feladat. Esik? Jézus követői soha nem egyéni feladatot végeznek. Soha nem magába forduló tevékenységet folytatnak. Isten minden parancsa, és ezt vegyük komolyan, minden parancsa végső soron a lelki közösségnek szól. Együtt végezzük el. Ennek kedves példája, talán nem nagyon van közöttünk olyan, aki ne lett volna még keresztelési Isten tiszteleten a fasorban, amikor együtt vagyunk, ugye három kérdés hangzik el, az első kettő a szülőknek és a keresztszülőknek, akik a munka dandárját fogják végezni abban az elkötelezettségben, amit kapnak, amikor arról van szó, hogy a gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy majd a hitéről vallást tegyen a konfirmáció alkalmával, de egy harmadik kérdés is elhangzik mindannyiunkhoz, hogy a szülőket, keresztülőket hordozzuk imádságban, és ha Isten úgy adja, akkor készek vagyunk szolgálni is feléjük, és segíteni őket az ő gyermeküknek a hitben való nevelésében. Közösen végezzük. A súlya nem ugyanaz, ahogyan végezzük. Van, aki csak a minimum feladatot kapja egy-egy gyermekkel kapcsolatban, imádkozni érte. De nagyon szeretném aláhúzni, hogy az mindannyiunk feladat, hogy imádkozzunk a gyermeket nevelő szülőkért. Akár ismeretlenül is, nem tudom, hogy ki az, nem ismerem őt, de Isten rám bízta, imádkozzam azért, hogy tudják ezt a szolgálatot végezni. És van, aki közülünk többet kap, mert gyermekisten tiszteleten, vagy konfirmáció órán, vagy majd egykor ifjúsági órán fog közöttük szolgálni. Vállaljuk közösen a szolgálatot a szülőkkel, keresztszülőkkel. Közös feladat a misszió. És éppen ezért nagyon fontosak azok a kérdések, amelyeket tegnap Krisztina föltett mi nekünk, hogy tudunk-e róla? Tudunk-e róla, hogy milyen misszió zajlik? Tudunk-e róla, hogy hol zajlik misszió? Hogy milyen nyelvekre fordítják le a Bibliát? Imádkozunk-e ezekért? Támogatjuk-e, amikor Isten azt mutatja, hogy egy területen szükség van, akár anyagiakban, támogatjuk-e a missziót? Tudunk-e a misszióról? De mit jelent mindez személyesen ránk nézve, tehetjük föl a kérdést? A gyakorlatban, a mi személyes életünkre nézve, van-e jelentősége a külmissziónak? S ha igen, akkor mi? Próbáljuk meg jól érteni a külmisszió logikáját. Mi a logikája a külmissziónak? Az alap az, hogy megvannak a határok, amelyek között élünk, és amelyek között végezzük a szolgálatunkat. Ez a mi személyes munkaterületünk, ezen kell mi nekünk elvégezni azt, amit Isten ránk bízott. De ezek a mi határaink. A mi határaink, a hétköznapokban ezek között munkálkodunk, Isten azonban meg akarja időnként mutatni mi nekünk azt, hogy ő fölötte áll a mi határainknak. Hogy ő nagyobb annál, mint a mi behatároltsága, a mi életünk behatároltsága. Hogy az ő dicsősége mennyivel nagyobb ennél. Hogy ő ott is munkálkodik, ahova már az én látóhatárom nem terjed ki. Nem, hogy a határaim, a látóhatárom sem terjed ki. Egyszer csak megengedi, hogy tovább lássak annál, mint ahol tegnap láttam, és kiderüljön, hogy ő ott is úr, ahol én nem is gondoltam volna. Erről szól a külmisszió. Látni engedi, hogy ő ott is úr, ahol az én határaim már véget értek. És éppen ezért időnként megnyit a határaimon egy ajtót, vagy egy ablakot, hogy tovább lássak annál, mint ahol alapjában véve végzem a szolgálatomat. És ha ezt jól értjük, akkor érteni fogjuk azt is, hogy a külmisszió az nem csak ország határok átlépéséről szólhat. Mindenfajta határ, ami az életünkben van, olyan határ, amelyet Istentől kaptunk, de lehetséges, hogy Isten egyszer-egyszer kitágítja, kiszélesíti, átléptet minket ezen a határon, hogy megmutassa azt, hogy az ő hatalma, az ő dicsősége, az ő munkája, az ő kegyelme sokkal nagyobb távlatokban működik. Számunkra elképzelhetetlen távlatokban működik, de megmutat valami még nagyobbat, valami még többet, ami számunkra. Például elmesélte valaki azt, nálunk is a nyár elején volt egy rövid beszámoló és hívogató az evangéliumot minden otthonba az EMO misszió szolgálat vezetője részéről. Valaki elmesélte azt, hogy egyszer hallott arról, hogy az EMO egy kisvárosban végzi a szolgálatát, ugye ez azt jelenti, hogy mennek körbe a városba, és egy evangélizáló alkalomra hívogatnak mindenkit, de úgyhogy személyesen bekopognak, és akivel lehet, azzal el is beszélgetnek, úgy hívják az evangélizáló alkalomra. És hallotta, hogy ebben a kisvárosban kevés EMO munkatárs van jelen, szükség lenne még másra is. Aztán kinyitotta a naptárát, és kiderült, hogy pont azokban a napokban ő szabad, és meg tudja tenni, hogy elmenjen, hát jelentkezett. És elment egy olyan helyre, amiről korábban már a nevét úgy hallotta, annak a kisvárosnak a nevét már hallotta, de ha azt kérték volna, hogy vaktérképen helyezze el, akkor egészen más részére tette volna Magyarországnak, mint ahol valójában van, és csodákat élt át. Isten csodákat mutatott neki. Ez nem azt jelenti, hogy ő neki onnantól kezdve ott kell szolgálnia. Még ilyenre is van példa. De azt jelenti, hogy egy határt Isten átléptetett vele, hogy megmutassa, hogy abban a kisvárosban is ő neki van csodálatos munkája. Vagy én nekem olyan kedves példám, ezt talán már említettem, akkor néhány évvel ezelőtt Kovács László presbiter testvérünk, aki itt is van közöttünk, beszámolt egy presbiteri gyűlésen arról, hogy milyen munkálatok zajlanak az úrvacsorai szolgálat alatt, az úrvacsora alatt az ajtó mögött, ahova mi nem látunk be. Ahol előkészítik, mosogatják, megtöltögetik azokat a kis kelyheket, amiket mi használunk, meg fölvágják a kenyeret, meg előkészítik az úrvacsorát. És tényleg döbbenetes volt átélni, az nem az én szolgálati területem, engem nem szoktak Péterék oda elengedni, de mégis egy olyan szolgálati területről van szó, ahol Isten különleges és csodálatos módon munkálkodik. És tudom, mert korábbi gyülekezetemben időnként én is részt vettem ebben, hogy Isten nagyszerű lelki ajándékokat készít benne. De jó volt belelátni egy kicsit egy ablakon keresztül, hogy mi történik amögött az ajtó mögött, ami általában zárva van, és csak egy-egy rövid pillanatra nyílik ki, amíg az egyházfi kimasírozik egy újabb tálcával, hogy hozza mi nekünk az úrvacsorához a bort. A Biblia arra tanít bennünket, hogy vegyük nagyon komolyan a határainkat. Vegyük nagyon komolyan a határainkat, mert nem mi határozzuk meg azokat. Nem mi döntjük el, hogy hol vannak a határaink. Ez bármennyire is magyarként nehéz elfogadni, de a Biblia arról beszél, hogy Isten az, aki a határokat meghúzza, és az ő akarata nélkül még ez sem történhet meg. Ezt olvassuk, Pál apostol így hirdeti az igét Aténban: az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Ki az, aki meghúzza a határokat? Isten az, aki meghúzza ezeket a határokat, a földrajziakat is, de az életidőnk határait is ő határozza meg, hogy mettől meddig élünk, hogy mikor élünk, melyik korszakban élünk. De ugyanígy a képességeink határait, a testi határainkat is ő határozza meg, a lehetőségeink határait is ő határozza meg, ő húzza meg. És nagyon fontos látnunk, hogy csak az istentelen ember az, az Istent megvető ember az, aki lázad a határai ellen, és aki megpróbálja azokat mindenáron szétfeszegetni. Az Isten félő ember alázattal elfogadja a határokat. Olyan jó lenne, én azt gondolom, ezt messzire vezetne, de olyan jó lenne ezt akár a testi határainkra nézve elfogadni. Hogy megvan az, hogy mennyi fér bele abba az időbe, amit ébren tölteni tudunk, megvan az, hogy mennyi fér bele a fizikai erőnkbe, és nem túlfeszíteni magunkat folyamatosan, lázadva Isten ellen. Mert a legszebb cél érdekében is, vagy arra hivatkozva is, hogyha mi az határainkat tudatosan feszegetjük, akkor lázadunk az élő Isten ellen. Tegyük föl a kérdést, és beszélgessünk is erről, hogy te tudod-e, hogy hol vannak a határaid. És igen, tudsz-e mondani a határaidra? Tudsz-e akár hálát is adni azért, ahol a határaid húzódnak? Mert a határ az védelmet is jelent például. Ezt azért a történelem folyamán sokszor megláthattuk. Általában tehát az Istentől rendelt határok között szolgálunk, és erről majd holnap részletesebben is fogunk hallani. Ugye az Istentől rendelt határaink az, amiről már tegnap is volt szó, a családi otthon, például egyértelműen egy ilyen határvonalat jelent, meg a lelki otthon, a gyülekezeti otthon, ez, amiről holnap fogunk hallani. De legyünk készek arra, hogy Isten néha kinyit egy ajtót, nyit egy határátkelő helyet, azért, hogy átvezessen bennünket rajta. Miért? Azért, hogy megmutassa, hogy mennyivel nagyobb az ő munkája, mint amit te a magad kis világában látsz abból. Hogy rácsodálkozzál, hogy mennyivel többre képes ő annál, mint amit te el tudsz akárcsak képzelni. Például rámutat valakire, ez is külmisszió bizonyos értelemben, rámutat valakire, aki soha korábban nem is tűnt föl neked. Lehet, hogy nem is találkoztál vele, de az biztos, hogy eszedbe sem jutott, hogy őneki is szolgálnod, vagy ő felé is szolgálnod kellene. A harmadik szomszéddal valahogyan összeütközöl a kapuban, elkezdtek beszélgetni, és kiderül, hogy milyen nyomorúságokban jár. És Isten lelke a szívedre helyezi azt, hogy lépjél ő felé is egyet. Mert őt sem véletlenül hozta eléd. De ugyanígy gondolhatunk. Olyan kedves volt, amikor meghirdették ezt az eltökélt szívű nők alkalmat, és ott szerepelt, hogy hívjad a fodrászodat is. Nem tudom, hogy a jelenlevő hölgyek közül kik azok, akik így szoktak gondolni a fodrászukra, hogy tulajdonképpen őnek is szól az evangélium. Én nekem nagyon jó fodrászom van, úgyhogy én nem szoktam külön fodrászhoz járni, de amíg nem volt ilyen kitűnő fodrászom, addig jártam, és tudom, hogy mindenféléről szoktak beszélgetni a fodrászműhelyben, csomó felesleges dologról, végre egyszer beszéljünk valami hasznos és értékes dologról. Kérjünk Istentől ezt bölcsességet. Vagy amikor a Hunyadi téri Kofa asszonnyal elkezdünk beszélgetni, ha nem nagyon hosszú sor áll mögöttünk, akár gondolhatunk őre is így. Vagy ki tudja, merre tágítja Isten a határainkat. Kérjük, hogy tegye világossá, hogy merre tágulnak a mi határaink. Végül még arról hadd mondjak röviden néhány szót, hogy hogyan végezzük el a külmissziót, vagy hogyan végezzük a külmissziót, inkább csak fölvillantva néhány gondolatot két történet kapcsán. Az egyik egy elrettentő példa, a másik meg egy követendő példa lehet a számunkra, vagy mindenképpen hálaadásra méltó példa lehet a számunkra, mind a kettő külmissziós példa. Az egyik most már 500 éve lesz nem sokára, az 1520-as években, amikor már elkezdték feltérképezni az új kontinenst, az amerikai kontinenst a felfedezők, egyszer csak híre jött annak, hogy van egy mesés gazdagságú birodalom, az Inka birodalom, ahol az arany meg az ezüst az hegyekben áll, és tényleg csak oda kell nyúlni valahova, és akkor az embernek tele lesz a keze, bárhova csukott szemmel kinyúl, akkor tele lesz a keze aranyjal meg ezüsttel. És hát egyből jött a gondolat, hogy hát ha valahova, akkor oda kell elmenni, meg kell hódítani. Egy Francisco Pizarro nevű felfedező volt, aki elindult erre az Inka területre néhány száz emberrel, hogy ha lehet, akkor minél többet elfoglaljanak belőle. Kapura jött nekik, hogy éppen polgárháború volt, az előző Inka uralkodó meghalt, akit ő kinevezett utódjának, meg annak az egyik rokona testvére az egymással harcban állt. Megüzenték az éppen aktuális Atahualpa nevű uralkodónak, hogy jöjjön el velük találkozni, békés szándékkal, természetesen ezt hozzátették, hogy békés, sőt segítő szándékkal segíteni fogják őt a polgárháborúban. De persze ezek a konkvisztádorok keresztjének is voltak, vagy legalábbis annak tartották magukat, és amikor ez az Atahualpa bevonult a spanyolok táborába, akkor először nem látott senki mást, csak egy domonkos szerzetest. És a domonkos szerzetes kis előadást tartott neki arról, hogy mennyivel fontosabb és mennyivel értékesebb a kereszténység, mint az ő vallása, és hogy most azonnal hagyja el a régi isteneit, és kövesse Jézus Krisztust. Atahualpa nem is teljesen értette, hogy miről van szó, elkezdett kérdezősködni, aztán arra hivatkozott a domonkos barát, hogy tudod, hát itt van a Bibliában Isten szól hozzánk. Atahualpa könyvet se látott korábban, volt nekik valamiféle írásbeli jelzésrendszerük, de nem olyan, amilyet mi használunk. Elkérte a Bibliát a domonkos szerzetest, és elkezdett hallgatózni, hogy hol szól belőle Isten szava. Nem értette, egy darabig hallgatta, aztán egy idő után eldobta mondani, hogy én nem hallok ebből semmit. Na ez volt az a pont, ahol a domonkos szerzetes az elrejtőzött spanyol katonáknak jelzést adott, akik lemészároltak több ezer inkát, és fogságba ejtették ezt az Atahualpát. Atahualpa fogságban volt, de nem volt keresztjén, úgyhogy a gyakorlati oldal felől közelítették a továbbiakban. Atahualpa is rájött elég hamar, hogy ezek a spanyolok ezek nem az ő lelki üdvösségét keresték, hanem az aranyat meg az ezüstöt, és felajánlotta nekik, hogy figyeljetek, mennyi aranyat meg mennyi ezüstöt szeretnétek a szabadon bocsátásomért. Azt mondták, hogy hát itt van ez a szoba, amiben őrzünk, nagyjából 35 négyzetméteres szoba volt, ezt mondjuk töltsük föl arannyal, meg aztán még azt mondták, hogy hát azért az kevés lesz, még két ilyen szobányi ezüstöt is gyűjtsetek össze. Atahualpa kiadta a parancsot, összegyűjtötték, fölhalmozták ezt a rengeteg aranyat és ezüstöt, Miközben ezt a folyamatot látták a felfedezők, egyre jobban elkezdtek szorongani, hogy milyen hatalma van ennek az embernek. Hogy a börtönből üzenetet küld, és tömegek mozdulnak meg, és viszik az aranyat, meg viszik az ezüstöt. Sőt, még ráadásul közben parancsot adott a börtönből a másik trón követelőnek a kivégzésen, és ezt is úgy tűnik, hogy elvégezték. Úgyhogy a spanyolok azt érezték, hogy ebből baj lehet, ez túlságosan erős ez az ember, félni kezdtek tőle, és összehoztak gyorsan egy koncepciós tárgyalást, aminek a keretében halálra ítélték Atahualpát. De mégiscsak keresztjének vagyunk, csak ne halljon már meg valaki pogányan. Úgyhogy elmondták neki, hogy figyelj, hogyha megkeresztelkedsz, akkor nem fogunk megégetni téged. Atahualpa nem szerette volna, hogy megégessék, úgyhogy megkeresztelkedett. Ezért megfojtották őt utána 31 évesen. Most azt gondolom, hogy érezzük, hogy sok sebből vérzik ez a missziói történet, hogy nagyon nincsen rendjén ez a fajta misszió, és mégis azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni rá, mert jó pár olyan kísértés mutatkozik meg benne, ami más formában a mi életünkben is megmutatkozhat. Például, ha arra gondolunk, hogy miért lépték át a határaikat ezek a spanyol konkvisztádorok. A lelkek üdvösségét menteni. Ez a bizonyos domonkos szerzetes, aki kis előadást tartott arról, hogy térjen meg Atahualpa. Ez a domonkos szerzetes néhány évvel később egy könyvet írt arról, amiben az bizonyította, hogy valószínűleg lelkük sincsen a pogányoknak. Tehát a lelkük megmentése tulajdonképpen nem is biztos, hogy egy értelmezhető cél lenne. Ezeket a spanyolokat az arany meg az ezüst érdekelte csupán. Azt gondolom, hogy komoly kísértés. Amikor azt nézzük, hogy vajon mit nyerek én azzal, hogy a határaimon túl lépek. Ha Isten tetteit látom, ezt egészen bizonyosan tudhatom a Szentírásból, gazdagabb leszek. Ha emberek élő hitre jutnak, gazdagabb leszek. De ezek gyümölcsök, ezek következmények. Nem ez a célkitűzés. A célkitűzés az, hogy Isten megmutathassa az ő hatalmát. Nem az, hogy én gazdagabb legyek. Nem ez vezet, hanem mi vezet? Olyan jó volt tegnap hallani és újra aláhúzni, Krisztus szeretete szorongat. Nem az arany szeretete, nem az ezüst szeretete. Krisztus szeretete szorongat. És mégis olyan hatalmas ez a kísértés, már az új szövetségi időkben is leírták. Jakab apostol levelét, ha olvassuk. Azt mondja, hogy együtt van a gyülekezet. Egyszer csak kinyílik az ajtó, egy olyan ajtó, amit nem gondoltuk, hogy ki fog nyílni Isten tisztelet közben, és előtte áll egy jól szituált úriember. Sokan ismerik, a nevét is tudják. Egyből hárman ugranak és odaszaladnak, hogy gyere be, nézd, itt az én helyem, gyere, üljél le, innen fogod a legjobban hallani az ige hirdetést. Éppen ennél a pontnál tartunk, gyere. Miért? Hogy miért ilyen lelkesen fogadják, az akkor derül ki, amikor újra kinyílik az ajtó, és egy elcsigázott munkás ember vagy rabszolga ember áll az ajtóban, és egyből megvető pillantásokra, na ez is elkésett. Igen, mit keres ez még itt? Jó, gyere, de csöndben, mert mi figyelünk az Isten igéjére ám. Jó, ide ülhetsz a sámlém mellé. Jó. De most már egy csöndben nem hozzogol, hogy ennyit, mert most már én nagyon szeretnék figyelni a szent dolgokra. Amikor a gazdag jön, akkor így, amikor a szegény jön, akkor úgy. Hogyan vagyunk mi ezzel? Nem kísért ez meg bennünket? Nyílik az ajtó. Lényeges, hogy kiállott. Jézus azt mondja, hogy ha megtettétek egyel, én velem tettétek meg. Vajon így gondolkozunk-e róla, hogy Jézus áll az ajtó előtt? Ő akar valamit megmutatni. Szegény vagy gazdag, teljesen mindegy. Ő akarja megmutatni a hatalmát. Hódítani akarsz, mint ezek a spanyolok? Az embert akarod a földi javaival megnyerni? Vagy Jézus Krisztus dicsőségét akarod meglátni az ő életében? Ne haragudjatok ezért a képért. Én ezt alapvetően fiatal hívő lányoktól hallottam ezt a mondatot, de többektől sajnos, és ezért gondoltam, hogy ha valakit esetleg kísért, akkor jelzem. Ez a nem baj, majd én megtérítem kezdetű mondat. Miért? Mert ég benned a missziói tűz. Na jó, hát az is ég, de olyan jóképű az a fiatal ember, meg olyan jó eszű, meg jó vágású, meg jó termetű. Hát nem hívő, de majd én megtérítem. Nagyon szomorú történeteket láttam. Nagyon szomorú, tönkrement és besavanyodott házasságokat, amikor valaki azt mondta, hogy majd én megtérítem. Tudom, Isten azt mondja, hogy fele másik, nem lesz az fele másik, majd én megoldom. És ez megint csak ebben a történetben megmutatkozik, hogy amikor azt mondom, hogy majd én megoldom, majd én meggyőzöm. Miről volt szó tegnap? Az új szövetség szolgálata, a lélek szolgálata. Ha Isten lelke elvégzi, de nem fegyverekkel, milyen nyomorúságos az, hogy ezek a spanyolok gondolták, hogy hát ha Valverde atya szavaira nem tért meg Atahualpa, akkor a mennyei atya szavaira se fog. Hát nem mondjuk már, akkor már lehet nyírni a inkákat, hogyha erre a csodálatos szónoklatra mit képzelünk mi magunkról? Hogy majd mi megtérítünk valakit? Isten lelke az egyetlen, aki elvégezheti ezt valakinek az életében. Aztán gondolkozhatunk arról, hogy értjük-e mi azokat, akikhez szólunk, meg ők értenek-e bennünket, ez a kettő általában együtt jár. Ha mi nem értjük őket, akkor tegyük fel, valószínűsítsük azt, hogy ők se értenek bennünket, ők se fognak érteni bennünket. De gondolhatunk arra, hogy vajon kényszerből végezzük-e a szolgálatot, ebben a történetben bűzlik az, hogy nem akartak ők igazán kitre jutott Atahualpát látni, ők aranyat meg ezüstöt akartak látni, de azért csak meg kellett valamivel keresztelni Atahualpát meg az egész történetet, legalább keresztényként fulladjon meg, ha már egyszer testvérünk lett. Vajon kényszer hajt minket, vagy annak a vágya és annak az öröme, hogy lássuk az Isten dicsőségét. Azt gondolom, hogy távoli és mégis nagyon közeli ez a történet. Hódítani akarunk, vagy hódolni a mindenható Isten előtt. És ezzel kapcsolatban hadd olvassak föl még egy részletet, ami nagyon kedvessé vált a számomra. A magyar egyháznak kedves és sok szempontból egyetlenszerű szolgálója volt a két világháború között, Molnár Mária, akit Isten a misszióba indított. És ő egy alkalommal elmondta azt, hogy hogyan lett misszionárius. Szívet melengető, azt gondolom, nem is szeretnék nagyon sokat hozzáfűzni, inkább csak olvasnék ebből. Beszámolómat azzal szeretném kezdeni, hogy miképpen hívott el az Úr a misszióba. Sok helyen megfordultam már, és láttam, hogy sokan azt hiszik, hogy a misszionárius is olyan, mint a mesterember, és hogy ezt a mesterséget is meg lehet tanulni és folytatni. Mivel kevesen tudják, hogy mi a misszió, ezért mondom el az én elhivatásomat. Pogány misszióval én sohasem foglalkoztam. Úgy gondolkoztam, mint sokan, hogy minek a pogány misszió, amikor itthon is van elég pogány. Nem is olvastam a misszióról, sőt elkerültem, nem szívesen hallottam róla. 20 évig voltam munkása a belmissziónak. Főmunkáim voltak otthon misszió, bukott leányok és öngyilkosok közötti misszió. Ezt a munkát különösen nagyon szerettem. Szerettem volna németül megtanulni, ezért kívánkoztam ki Németországba. Azért szerettem volna németül tudni, hogy a német hívő keresztjének életrajzát olvassam, és az abból nyert ismereteket felhasználjam a magyar evangéliumi munkámban. Nagy örömmel mentem ki. Ott egy missziói házba kerültem, amely missziói házban sok misszionárius fordult meg. Egyik jött, másik ment, összesen mintegy 200 főnyi ember volt ott. A nők közül egy csoport Kínába vágyott, a másik Japánba, de mindez engem hidegen hagyott. Gondoltam, ez nem nekem szól. Örültem, hogy vannak, akik kiúhajtanak menni, de én semmi vágyat nem éreztem ahhoz, hogy én is a külmisszióba menjek. Itt Liebenzelben szokás volt, hogy esténként a szabadságra jöttek beszámolót tartani munkájukról. Többen elmondták, hogy nehéz szabadságot kapni, mert csak akkor jöhetnek haza, ha valaki mindjárt helyükbe lép. Egyszer Mánus szigetéről jött haza Döbke Frigyes, és beszámolt Új-Guineában Mánus szigetén folytatott munkájáról. És akkor csodálatos érzés fogott el, mintha lelkemben megszólalt volna egy hang, és azt mondta, én küldelek téged, menj a pogányok közé, menj Mánus szigetére. Átgondoltam, vajon hol lehet az a Mánus? Vannak itt, mások, menjenek ők. Nem akartam ezzel a gondolattal foglalkozni, de lehetetlen volt, egyre erősebb lett lelkemben az indítatás, hogy menjek el. Nehéz éjszakákon riasztott fel egy hang, engem várnak a szigetek. De hát uram, miért küldesz engem a pogányok közé, éppen amikor 30 éve vagyok a szolgálatodban? Hiszen az állami tisztviselőket 20 év után nyugdíjazzák, és engem most küldesz keményebb szolgálatra? De ez a hang nem hagyott nyugton, pedig én a lelkemet nagyon el akartam altatni. Kedves szokás volt Liebenzelben, hogy a vendégeknek szobájába becsempésztek valami édességet és egy igét a Bibliából. Én is kaptam ilyeneket, és csodálatosan ezek mindig a pogányokról szóltak, úgyhogy nekem már kezdett ellenszenves lenni. És mivel észrevettem, hogy a magyar Bibliában nincsen olyan sokszor a pogányokról szó, mint a németben, hanem helyette inkább a népek szó van, attól kezdve nem olvastam német Bibliát, hanem csak a magyart. Csak hogy Isten nem lehet becsapni. 8 hónapig tartott ez a küzdelem. Ekkor jónak láttam egy testvérrel megosztani nyugtalanságomat. Ő azt tanácsolta, jelentkezzem a misszióba. De én nem akarok kimenni, miért jelentkezzem? Azért mégis tedd meg, és vidd a választmány elé. Várd Istentől a választ. Ha azt látod, hogy ez Isten hangja, akkor ki kell menned. Ha pedig azt látod, hogy az itteni levegő befolyásol, akkor egyszerűen hazamegy Budapestre. Megírtam életrajzomat, hogy milyen küzdelmeken mentem keresztül. Nem hallgattam el, hogy a felvételnél 30 év a korhatár, és én 42 vagyok. És beadtam a kérvényemet. Hangsúlyoztam el, hogy nem akarok kimenni, csak azért pályázom, mert rettegnék, ha Isten engem Mánus szigetén keresne, és én Budapesten lennék. De nem kevésbé félek attól, hogyha Isten Magyarországon keresne, és én Mánus szigetén vagyok. Mert nincs borzasztóbb annál, mintha valaki nem ott van, ahová Isten állította. Miért van sok szerencsétlen ember? Mert legtöbb ember maga készíti az utat magának, és azt mondja, Isten, te pedig itt áldj meg engemet. Pedig nem lehet Istent befolyásolni, azért van sok öngyilkos, mert az emberek nem tudják, hol van Istentől kijelölt helyük. Amíg a jelentkezésemet a lelkész úr olvasta, remegve ültem előtte a széken, és becsukott szemmel imádkoztam, hogy kutassam Isten akaratát. Egyszer láttam a végtelen tengert méteres hullámokkal, s láttam magam, amint hanyat fekszem a tengeren. Nem tudtam mozdulni. Egy alak keresztcsontomnál fogva tartott. Ettől megijedtem, és felnyitottam a szememet, láttam, hogy a lelkész még mindig olvassa a jelentkezésemet, ismét imádkozni kezdtem behúnyt szemmel, de megint ugyanazt a képet láttam magam előtt. Nem csuktam be többé szememet, hanem nyitott szemmel vártam. Mikor a lelkész elolvasta, megkérdezte, nem akar kimenni? Nem, csak azért jelentkeztem, hogy ettől a lelki állapottól megszabaduljak. Rendben van, mondotta, egy hét múlva közli a választmánnyal, és azután közlik velem az eredményt, de addig azt ajánlja, hogy tanuljak angolul. Nem tudtam megérteni, mire gondol, kimentem. A testvér, akinek elmondtam lelki vívódásomat, kint várt az előszobában. Amikor elmondtam, mit mondott a lelkész, elnevette magát, és így szólt, te ki fogsz menni, azért kell angolul tanulnod. Nehéz volt a hét, de elmúlt. A lelkész hivatott, és elmondta, hogy a választmány minden egyes tagja, amikor külön-külön Isten elé vitte az ügyet, és amikor együttesen is imádkoztak érte, mind arról győződött meg, hogy Istentől van ez a nyugtalanítás, és hogy ki kell küldjenek. Nem örültem ennek. Nem vágytam luxusutazásra. Itthon akartam dolgozni, és most Isten elszólított a helyről, és küldeni akart engem olyan helyre, ahol senkim sincs, és senkit nem ismerek. Szobámban letérdeltem, forró imádsággal és fél órai küzdelem után tudtam mondani, atyám, legyen meg a te akaratod, oda megyek, ahova küldesz. Ekkor csodálatos, soha nem érzett békesség érte a szívemet. Ezt azért mondom el, hogyha vannak itt olyan leányok vagy férfiak, akik vágynak kimenni a misszióba, tudják meg, hogy nem ők küldik magukat. Ne is menjenek, hanem várják meg, amíg Isten elhívja őket, és akkor kell menni, még akkor is, ha nem akarnak. Akkor lesz Istentől nyert megbízatásuk. Miután Isten ezt közölte velem, és én elfogadtam, nem volt nehéz elhagynom 74 éves édesanyámat, nem volt nehéz búcsút mondani kedves testvéreimnek, lelki rokonaimnak. Azt gondolom, hogy ennek is nagyon sok tanulsága van, és ezt már inkább a kis csoportba beszéljük meg. Amikor valaki tudja, ismeri a határait, ragaszkodik azokhoz, nem akar könnyelműen kilépni azok közül, még akkor is, ha az nehéz, de ott van benne a nyitottság, meghallani Isten szavát. Nem ő maga dönti el, hanem hagyja azt, hogy a közösségben együtt értsék meg, és ő maga is Isten színe előtt kész meglátni. És amikor aztán világossá válik, akkor elindul, és hogy mennyi nyomorúsággal, meg bizonytalansággal, meg nehézséggel járt még a következő út, amíg aztán a végén tudjuk, hogy ő vértanú lett az ottani szolgálatban a II. Világháború idején. Ezt érdemes elolvasni, vannak már életrajzok Molnár Máriával kapcsolatban. Én kívánom, hogy lássuk meg azt, amikor nem ilyen nagy távlatokra, de a mi életünkben is kinyit egy ajtót az Úr, és megmutatja, hogy én ott is munkálkodom. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy fölnyitod a szemünket, és olyan távlatokra, amelyeket mi magunktól belátni nem tudnánk. Köszönjük neked ezeket a példákat, amelyekből megtanulhatjuk azt, hogy mit ne tegyünk, és hogy mit tegyünk, de köszönjük mindenek előtt azt, Jézus Krisztus, hogy a te szolgálatodban állhatunk, hogy a te szolgálatod az, amire minket bátorítasz. És olyan jó azt tudni, hogy ha te indítasz, akkor világossá teszed az utat, világossá teszed a célt, világossá teszed azt, hogy mit mondjunk és hogyan mondjuk, és köszönjük, hogy te vagy az, aki véghez viszed a munkádat azok között, akik közé küldesz bennünket. Add, hogy hadd tudjunk erről most a kis csoportban is úgy beszélgetni, hogy gyakorlatban megtaláljuk a helyünket, ott, ahova minket akarsz állítani. Amen.